Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mielőtt felolvasnám, testvérek, a ma esti igét, egy kis előkészítőül szeretnék emlékeztetni egy bizonyos ige szakaszra, ahol nagyon lelepleződnek az Ószövetség hívői, és benne természetesen mi is, hogy nagyon haszonelvű emberek vagyunk. És a haszonelv azt jelenti, hogy nem másnak akarunk hasznot, hanem magunknak. És ez az önző gondolkodás, ez nagyon megszégyenítő, és tulajdonképpen ma erről lesz szó, hogy Isten meg akarja értetni az ő népével, hogy nem önmagadért vagy kiválasztva, nem az önmagadért vagy az Úr Jézusért, hanem a többiekért. Nem azért választotta ki Isten Izraelt, hogy kirakatba tegye, hanem azért választotta ki, hogy hirdesse az ő szent nevét, és megdicsőítse az ő urát. Mikeás proféta könyvébe az Úr inti azokat, akik Isten félő emberek, hogy gonoszul beszéltek ellene. És vissza is kérdeznek, hogy mit beszéltünk ellene. Tessék meghallgatni, mit mondtak. Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítjük, amit ránk bízott, és hogy gyászban járunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Milyen szomorú. Isten népe így látja az Úr és a saját viszonyát. Mi haszna? Tetszik figyelni, mi van bennünk? A vallási korrupció, hogy még a vallás is azért van. Emlékszem, régen nagyon megragadott egy ige hirdetésben, egy ige hirdető, mikor azt mondta, figyeljetek, még köszönni sem tudunk ingyen. Mert ha nem köszönnek vissza, akkor többet nem köszönök. Tehát tényleg nagyon szomorú, hogy Isten népe ennyire nem veszi észre, hogy hát éppen ebből akar kiemelni bennünket az Úr, hogy az ő népét éppen azért választotta, hogy megtérhessenek az emberek körülöttünk, és azért választott ki bennünket az Isten, hogy valóban úgy fénylik a mi világosságunk az emberek előtt, hogy látva a mi jó cselekedeteinket, dicsőítsék az Isten. Tehát meg kellene érteni a küldetésünket, ne értsük félre. Tehát olvasom a mai igét, amely Márk evangéliumának a 12. fejezetében az első verstől a 12. versig tart. Jézus ekkor példázatokba kezdett szólni hozzájuk. Egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, borsajtót ásott és őrtornyot épített. Azután bérbe adta munkásoknak, és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a szőlő terméséből. De azok megfogták a szolgát, megverték és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt meg fejbeverték és meggyalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték. Azután sok más szolgát is, akik közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Egy valakije volt még, a szeretet fia. Utoljára őt küldt el hozzájuk, mert így szólt, fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták maguk között, ez az örökös, gyertek, öljük meg, és milyen lesz az örökség. Megragadták, megölték és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön és elveszti a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Ezt az írást sem olvastátok. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett sarokkövé. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ekkor szerették volna elfogni őt, de féltek a sokaságtól, rájöttek ugyanis, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért otthagyták őt és elmentek. Azt a címet adtam ennek a mai igehirdetésnek, hogy a béresek, azok, akik tulajdonképpen mindent a haszonért tesznek azok a béresek, akiknek nem fontos, mert nem tulajdonai a nyájnak, de most itt előttünk nem ez a hasonlat áll, hanem Jézus Krisztus a szöllő példázatát hozza elénk, amelyet a proféták is nagyon gyakran elővettek, hiszen Izrael szöllőtermelő nép volt, értették a szöllő lényegét, értették, hogy mi végre tartják ők a szöllőt. Hát a szöllőt igazán nem a fájáért termelik, ahogy ezt olvassuk Ezékiel próféta 15. fejezetébe, hogy tulajdonképpen a szöllő fája nem való semmire, még karóra se való, csak tűzre való. Tehát az a szöllő, amelyik nem terem gyümölcsöt, az nem való semmire, az tűzre való, mondja Ezékiel könyvében az Úr Izraelnek. És Izraelt Isten mindig az ő szöllőjének tekintette. És tessék megfigyelni, milyen egyszerű a dolog, a gyümölcs, legyen a szöllő, füge, vagy alma, vagy bármilyen gyümölcs, azt a fa soha nem önmagának termi. A gyümölcs mindig a másoké, a mások táplálására való, a mások élvezetére való. Tehát a szöllőt sem azért ültetik, mert dísznövény, nem azért ültetik, mert hasznos a fája, hanem azért ültetik, hogy teremjen gyümölcsöt. Na ezért példázza Isten az ő népét a szöllő képével, ahogy ezt olvassuk Ézsaiás könyvének, ez a másik ige, amelyet mára kiválasztottam, 5. fejezetében olvasunk erről, és fel is olvasnám ezt az ige szakaszt, dalt énekelek kedvesemről, szerelmesem szöllőjéről. Szöllője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel. Közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne. Ugye halljuk, mennyire ezt idézi az Úr Jézus az írástudóknak és a farizeusokra. Várta, hogy jó szöllőt teremjen, de vad szöllőt termett. Most azután Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szöllőm közt. Mit kellett volna még tennem szöllőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szöllőt teremjen, miért termett vad szöllőt? Most én megmondom néktek, mit teszek szöllőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék, kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják, hagyom, hogy elvaduljon, nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaszt, megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szöllője, Izrael háza, és gyönyörű ültetvénye Júda férfiai, törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltó gazság. Milyen megdöbbentő, hogy egyetlen I betű, igazság vagy gazság, és ezt itt Isten igéje elénk adja, hogy ő bizony gyümölcsöt várt, az igazság gyümölcsét, és a hűség, a szeretet gyümölcsét, az Isten megdicsőítésének gyümölcsét. Aztán elhangzik ezután Izrael felé az a bizonyos hét jaj, hogy jaj azoknak. És aztán felsorolja Isten, jaj a kapzsiaknak, akik házat házhoz ragasztanak, mezőt mező mellé szereznek, míg hely sem marad másnak. Jaj azoknak, akik korán reggel ital után járnak, de az Úr tetteit nem veszik észre. Jaj azoknak, akik a gonoszság kötelein húzzák maguk után a bűnt. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Jaj, akik bölcsnek képzelik magukat. Jaj azoknak, akik hősök a borjúvásban, és az italok keverésében vitézek. Mindezek jaj után a próféta maga is elmondja, jaj nekem, mert elvesztem. Mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. De itt a fejezetben, az 5. fejezetben, a 24. versben elmondja az Úr, hogy mindezeknek a nyomorúságoknak mi az oka. miért jaj nekünk? Azért azt mondja, mert mindezek, akiket felsoroltam, mert megvetik a seregek urának tanítását, és utálják Izrael szentjének beszédét. Tessék figyelni, mi az oka? Mert megvetik a seregek urának tanítását, és utálják Izrael szentjének beszédét. Ez az oka mindennek a sok jajnak, amely Isten népe között van. Mert itt most kifejezetten Izraelről van szó, és természetesen az egyházról. Hiszen Izraelnek valóban az Úr elbontotta a kerítését, és a szőlőt másnak adta. Az egyháznak. És az egyháznak kell most betakarítani a termést, és átadni a szőlő urának. Ez a mi dolgunk. És ha ezt nem tesszük meg, a mi gyülekezetünk kerítése is lebomlik, ahogy tegnap mondtam, be fogják zárni a templomokat, kipusztulnak a gyülekezetek, és Európa kereszténységének kerítéseit Isten éppen a mai időben kezdi lebontani, hogy lelegeljék az ő népét. Miért? Mert nem termettünk a megtérés gyümölcseit, hanem vad szöllőt teremtünk, amely ehetetlen és hasznavehetetlen. Isten nem lehet megcsúfolni, így mondja az ige. Ő nem arra teremtette az ő népét, hogy önmagának éljen, a gyümölcsöt maga élvezze, és Luther így fogalmaz, hogy Isten országának az ellenségeit között van a helye. Aki ezt nem szenvedi, és kegyesek társaságába rózsák és liliomok között akar üldögélni. Óti Krisztus árulói, ha Krisztus is így tett volna, soha nem tért volna meg senki, mondja Luther. Annyira eltalálja Luther a lényeget, hogy nekünk nem az adatot, hogy a kegyesek társaságába élvezzük a megszentelt élet gyümölcseit, hanem a gyümölcsöt igenis élvezzék azok, akik körülöttek hitetlenül, elesett lelki nyomorúságba, testi nyomorúságba élnek, hogy megtérhessenek, mert Isten akarata pontosan a misszió, és az a küldetés, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket, tehát ha ezt nem teljesítjük, akkor végünk van. Ugye keresztelőt idéztem tegnap, aki fenyegette Izraelt, hogyha nem fordul termőre ez a fa, akkor kivágatik. Ahogy Jézus megátkozta a terméketlen fügefát, ahogy abban a példázatban elmondja, hogy könyörög a vincellér a gazdának, még adj egy esztendőt, míg megkapálom, körül trágyázom, aztán vág ki, ha nem terem. Tehát a nem termő gyümölcsöt, vagy akár a János 15-ben, hogy Jézus elmondja a szőlőtő példázatát, megrendítő. Azt mondja, aki én bennem gyümölcsöt nem terem, azt a gazda lemetszi, és összegyűjtik, és tűzre vetik. Tehát ezek olyan kemény beszédek, hogy nem lehetne, ezt nem szabadna kikerülnünk. Ne tegyük félre ezeket a dolgokat, hanem értsük meg, hogy az Úr, így mondja Pál apostol a Szentlélekről, hogy a Károlyi fordítás szerint, hogy haszonra adatik a lélek. Az új fordítás így mondja, hogy azért kapjuk Isten szent lelkét, hogy használjunk vele, nem önmagunknak, másoknak. És ezek nagyon fontos elvek, és ezt nem szabad az egyháznak figyelmen kívül hagyni, mert akkor jaj nekünk. De ahogy Jézus a szőlőtő példázatban elmondja, hogy csak az terem gyümölcsöt, aki ő benne marad. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesző. Aki én bennem marad, a sok gyümölcsöt terem. És azt megtisztítja a gazda, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Tehát megvan ennek az isteni, hogy így mondjam, gazdálkodásnak a rendje. Ahogy a mi gazdálkodásunknak is megvan a rendje. És milyen gyönyörűen beszél itt az Úr Izraelről, az ő kedvesének gyönyörűsége szőlőjéről, Júda férfiairól, és várja az igazság gyümölcsét, és akkor mit kap? Igazságtalanságot, szentségtelen, tisztátalan életet, és ezért Isten haragja, sújtja az ő népét. Itt olyan gyönyörű, hogy elmondja, hogy ki a szőlő? Hát tulajdonképpen a szőlő magáé Istené, de az ő kedves, szeretett fiájé. Ő ültette és ő tisztította meg az ő népét, bennünket. És higgyétek el, itt mi ma, akik hívő újonnan született emberek vagyunk, mi igenis az ő drága népe ültetvénye vagyunk. És várja a te életeden és az én életemen a termést. Olyan sokszor megintett engem az Úr a rövid szolgálati időm alatt, mert vénkoromba kezdtem el ugye a szolgálat, és olyan sokszor megintett engem is, hogy nem a magad dicsőségét keresed a szolgálatban? Nem a magad hasznát lesed ebben? Valóban engem akarsz megdicsőíteni minden tetteddel és cselekedeteddel? Ez ég a szívedbe? Vagy tegnap beszéltem Isten imádatáról, és ezt a témát nem tudom soha kikerülni, mert mindig ide jut vissza az ember. Mikor tudom én úgy szolgálni az Urat, hogy valóban ő érte teszem a dolgokat? Hát ha imádom. Hát gondoljatok, mindannyian voltunk szerelmesek, remélem, ha nem, akkor nem. De aki volt, az tudja, mit jelent, amikor igazán szerelmes, akkor a szerelmesért mindent megtenne. Igaz? Hogy a kedvébe járjon. És itt azt olvassuk, hogy ezt várná az Isten, hogy ő érte tegyen. Nem valami humanista jó indulatból. Az egyházban nem lehet ember szeretetből, tehát nem lehet humanizmusból szolgálni. Tudjátok miért nem? Nagyon hamar meg csalódott leszel. Nagyon hamar csalódott leszel. Mert az emberek hálátlanok lesznek, az emberek bántanak téged, sőt az emberek sokszor meggyaláznak téged, és akkor hát elmegy a kedved. Elmegy a kedved, hogy az embereknek szolgálj. De ha te szolgálatodnak egyetlen mozgató rugója, hogy az te drága Uradnak a kedvébe járj, akkor soha nem fogod megunni, akárhogy bánnak veled az emberek. Tehát ez lehet csak a mi indítékunk, hogy te érted, Uram, hiszen te az életedet adtad értem. Hát én ezt viszonozni szeretném, oda szeretnék adni neked mindent, és így szeretnék szolgálni neked. És higgyétek, hogy akkor csodálatos gyümölcsök teremnek az életeden. Mert ezt persze nem mi teremjük, hanem ahogy Jézus mondja, ha én bennem maradtok, és én ti bennetek. A Szentlélek gyümölcseit keresi rajtad az Isten, tehát nekünk csak adni kell magunkat. Teljes szívből, Uram, teremj az én életemen is gyümölcsöt. Az Úr Jézus azt mondta, hogy elküldelek titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek, és hogy a ti gyümölcsötök megmaradjon. Olyan drága dolog, hogy nem hiába való az Úrnak szolgálni. Higgyétek el, nem hiába való. Aki valóban önzetlenül csak azért teszi a dolgokat, hogy kedvébe járjon az ő Urának. Jézus azt mondta, én nem vagyok egyedül. Az Atya mindig velem van, mert én mindig azt teszem, ami neki kedves. Értitek? Hogy ez az az életszituáció, amiben egész biztos lehetsz, hogy ő mindig veled van. Ha te az ő kedvét keresed, és az ő kedvére teszed a dolgokat. És ha nem így van, mi van akkor? Hát csak gondoljunk Izrael életére. Különösen ugye ebben a Márk evangéliumában felolvasott gonosz szőlőművesek történetében itt elsősorban nem is az egyes szőlőtőkről van szó, mert itt a Ézsaiás 5-ben azt olvashatjuk, hogy az egész szőlőről van szó. Rólad van szó, rólam van szó. De Jézus igazából a gyülekezet vezetőit kéri számon. Papokat és írástudókat. Velük vitatkozik. Meg a főkegyesekkel, a farizeusokkal. Tehát őket kéri számon, hogy nem adták be a termést. Én emlékszem egyszer, valamikor a 70-es években az ENSZ csinált egy kísérletet. Hogy működik a bürokrácia. Építettek egy hatalmas irodaházat, azt megrakták több száz emberrel, és ellátták őket munkával. Ők nem tudták, hogy ők kísérleti nyulak, de szépen lassan megvonták tőlük a munkát. Évek alatt. És eltelt pár év, És ez a hatalmas irodaház működött. Mindenkinek volt munkája, egész nap dolgoztak, holott kívülről semmiféle feladatot nem kaptak. A belső adminisztráció egyszerűen úgy megnőtt, hogy mindenkinek volt munkája. Értelmetlen, üres járat. Nagyon sokszor ezt teszi az egyház. Végezzük mi a munkákat, még lihegünk is hozzá, hogy az ige mondja, de alapjában véve nem történik semmi. Tiszta, üres járat az egész. Végezzük a vallási szertartásainkat, Isten tiszteleteinket, önmagáért, önmagunkért, és végül nem történik semmi. És nem az Urat dicsőítjük meg. Ezt kéri számon. Szeretnék az igében fölvillantani egy-két dolgot. Milyen rettenetes, amikor papok, hogy így mondjam, önálló életet kezdenek élni. Már rögtön az elején. Áron két fia, Nádáb és Abihu. Úgy gondolták, hogy ők idegen tűzzel áldoznak az oltáron. Ott haltak meg mind a ketten. Rettenetes történet. Isten valami iszonyú ítéletet hajt végre el két pap fölött. És azt mondja Mózesnek és Áronnak, hogy a hozzám közel állókon mutatom meg, hogy szent vagyok. Tehát nem úgy van az, hogy egy pap azt csinál, amit akar, meg úgy él, ahogy akar. Éli főpap két fia, gondoljuk, mit tettek. Rettenetes dolgokat tettek, aztán hiába jött a próféta, hiába figyelmeztette Élit, Éli pedig csak a fejét csófálgatta a fiai felé, nem jó van ez így, fiaim, paráználkodtak azokkal az asszonyokkal, akik ott szolgáltak a szent sátornál, aztán egy napon haltak meg mind a hárman. Mert Isten előre megmondta. Na most ezek olyan ijesztő és rettenetes történetek, de ezzel mit akart? Ezt Isten példakép mutatta meg, hogy ő vele nem lehet játszani az ő szolgáinak. Tehát csak úgy, ahogy ő elrendelte, csak azt, amit ő megmondott. Aztán befejezésül az ószövetségi dolgokra azt szeretném mondani még, hogy figyeljetek végig az egész ószövetségben, a proféták örökké a papokkal küszködnek. De miért? Hát miért kellett a papokkal küzdeni a profétáknak? Mert megvetették az Úr igéjét. Mert nem volt számukra fontos az Úr igéje. Jeremiás 8-ban azt olvasuk, hogy hiába mondjátok, hogy nálunk van az Úr igéje, mi bölcsek vagyunk, hazugságá tette az írástudók hazugtól. Hát mintha csak ma lenne. Na de hát könyörgöm, hát az egyháznak időnként, meg az Isten népének időnként elmegy a józan esze, és megvetik az Úr igét, és megutálják Izrael szentjének a tanítását. Félelmetes dolog. Emlékszem, Érd Manchester melletti kisvárossal volt testvérvárosi kapcsolatban, és meghívott a polgármester egy a teológiai egyetemről egy professzort. Aztán megtudtam, mikor már ott volt, hogy ez a Biblia kritika tudományának professzora. Nem részletezem a dolgokat, előadást tartott nekünk, először papoknak, meg a katolikus iskola tanárainak. Azzal kezdte az előadását, hogy felment bennünket az alól a görcs alól, hogy nekünk hinni kell abban, hogy Mária szüzenfogant. Mármint az Úr Jézus szüzenfogant. Hát itt rögtön tudtam, miféle előadást fog tartani, és azt mondta, Kumrámi Zsoltárokból fogja nekünk levezetni. És miközben tartotta az előadását, állandóan a fundamentalistákat szitta. Engem nem érdekeltek a papok meg a lelkészek, mert mi tudtuk, miről van szó, de ott ült az a rengeteg tanár. És úgy gondoltam, hogy nem lehet ezt szó nélkül hagyni. Jelentkeztem és megkérdeztem a professzor urat, hogy mondja meg, mit ért a fundamentalista kifejezés alatt, mert sokat emlegeti. Olyan vörös lett a feje, hogy azt hittem gutaütést kap dühibe, mert ugye ha egy pap ilyet kérdez egy teológiai tanártól, az tudja, hogy provokál. Hát tulajdonképpen provokáltam, mert hallani akartam a véleményét. Nem én miattam, mert én tudtam, mire gondol, hanem hallják a tanárok. És volt benne annyi betyár becsület, hogy azt mondta, azok a fundamentalisták, akik komolyan veszik a Bibliát. Köszönöm. És akkor elképedtek a tanárok. hogy egy teológiai tanár azokat szidja, akik komolyan veszik a Bibliát, azokat szidják, tessék elindulni. A telefonál a feleségem ma, hogy a 14 éves kis unokával beszélget telefonon, és azt mondja a kis unoka, hogy most Pál apostolt olvassa, és milyen csodálatos. Azt mondja, már meg is írtam fejbe egy prédikációt. Mondja nekem nagymama, hát neked a teológián lenne mégiscsak a helyed, kisfiam. Azt mondja, igen, de most beszéltem a napokban egy teológussal, és arra intett engem, hogy egy hívő embernek nem sok keresni valója van a teológián. Hát testvérek, most akkor mit akarunk mi tulajdonképpen? Ez nem játék, ez halálos játék az Úrral. Ez a vég kezdete, mikor ilyen elhangzik, hogy a hívőnek, én tudom, pedig minket még több hívő tanár is tanított, de maga az anyag félelmetes. A Biblia kritika, mint munkamódszer. Most gondoljatok bele, el kellene dönteni, az Úr Jézus az Isten fia? Ha igen, akkor igazolta számunkra ezt a Szentírást. Azt mondta, hogy egyetlen mióta vesző se vészel a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Mindig azt mondta, meg van írva, erre hivatkozott, ez volt az alap. Tudjátok miért? Mert ő mondta. Mert ő mondta. Figyeljetek, teológiailag milyen fontos megérteni, az Úr kettős természetét valljuk. Emberré lett, valóságos ember volt, és valóságos Isten volt. Egy személybe, ezt tanítjuk, ezt hisszük állítólag. És testvérek, ezről a könyvről meg azt mondják, hogy emberi könyv. Igazuk van. Ez 100%-ig emberi könyv, és 100%-ig isteni könyv. Egy könyvben, úgy, mint az Úr Jézus kettős természete. Ezt tessék megérteni. És épp ezért szent könyv és az isteni kinyilatkoztatást. Mire alapozhatom én az én hitemet? Most komolyan gondoljátok végig. A teológiai professzor urakra? Azok nem a mennyből jöttek. Egy valakire alapozhatom a hitemet, aki a mennyből szállt alá. Így mondta az Úr Jézus, senki nem ment fel a mennybe. Csak az embernek fia, aki a mennyből szállt alá. Most gondoljatok akkor, mi mindannyian kontárok vagyunk teológiai értelemben. Mindannyian kontárok vagyunk. Egyetlen lelki szakértőnk van, aki a mennyből szállt alá. És akkor itt kellene megalázkodni minden papnak, minden teológusnak, minden püspöknek, meg pápának, meg akárkinek. Mert egyetlen alapja, ahogy Luther megfogalmazta a mi hitünknek, sola scriptura, egyedül a Szentírás. Ha ezt nem tudjuk elhinni, akkor nem vagyunk keresztények. Akkor nem vagyunk keresztények. Ne is mondja senki, hogy keresztények. Azok, akik a Bibliát nem fogadják el Isten kinyilatkoztatott igéjének. Mit olvastunk itt az Ézsaiás 5-7-ben? Mi volt a jajnak az oka? Hát felolvastam, az, ami ma. Virágok elszáll, mint a por, mert megvetik a seregek urának tanítását, és utálják Izrael szentjének beszédét. Utálják az igét. Csak a saját magukét akarják hallani. Ha pedig mi belealázkodunk a mi drága Urunk igéjébe, akkor csodák történnek. Én ezt átélem. Csodák történnek. És minden nap, nekem boldogság, higgyétek el, hadd valljon meg, hogy minden nap boldogság nekem megalázkodni olyan értelemben az én Uram előtt, hogy látod Uram, megint voltak bűnök az életemben. Hogy szóltam, hogy gondolkodtam, hogy viselkedtem. És tudjátok, minden nap milyen jó odajárulni a kegyelem királyi székéből. A kegyelem nem egyszer adatik, mikor megtérsz. A kegyelem az egy folyamat. Az állandósult folyamat. Abból élhetek minden nap. De csak az alázatos ember. A gőgös embernek Isten ellenáll. Az alázatosnak kegyelmét adja. És olyan drága dolog a másik, amit átélek naponta. De komolyan. Hogy belealászkodok abba, hogy az én drága Uram szól az ige által. Tudjátok, micsoda öröm? A világ teremtő Isten megszólít engem. Hogy nyitott ki a Bibliádat reggel? Úgy, hogy vallásos teljesítményt meg kell tenni, egy protestáns ember olvasom minden a Bibliát, megcsináljuk, már azt se tudjuk, mit olvastunk és rohanunk. így nem is lesz benne örömöd. Ha elmélyedsz benne, ha úgy olvasod, hogy most a te drága urad beszél veled, na akkor terem az életed gyümölcsöt. Mert akkor valami különleges kapcsolatba kerülsz az Úrral, ahogy a szőlőtő példázatába. Ő te benned, te ő benne. És ahogy a szőlőtőke fölszívja az éltető nedveket a földből, és tovább árad a venyige a vesző felé, úgy árad a Krisztusból az élet igéje, maga az élet a te életedben, és akkor gyümölcsöt terem az életed. És akkor a te urad örömében élhetsz. És akkor boldog hívő ember leszel. És olyan rettenetes az a kép, hogy Jézus beszél ezekkel az emberekkel. Gondoljatok bele, Izrael vezetői, az elit, a vallásos elit, és ahogy a cím, hogy a nagy vallásos kérdések vitája Jézusra, mi mindig vitatkozunk, nem? Hát itt is vitatkozunk. Aztán Jézus megmondja, és mit tettetek, Izrael? Én küldtem a szolgáimat, ti meg fejbevertétek, megöltétek. Testvérek, a zsidó hagyomány szerint a Talmudban szinte minden prófétát megöltek. Megölték őket. Nem bírták hallgatni az Isten igét, most se bírják hallgatni. Az ember azt mondja, hogy a homoszexualitás bűn, ma már be is csukják érte az embert külföldön. Már börtönnel büntethető, ha én homofób kijelentést teszek. Ennyire nem bírják hallgatni. Hogy kimerjük mondani, hogy a bűn bűn. Alázatosan kimondjuk, az én bűnöm is a bűn, meg a te bűnöd is bűn. Mert a homoszexualitás se nagyobb bűn, mint a paráznaság vagy a házasságtörés. Bűn, bűn. Mind a kettő a pokolra juttat. Mind a kettő elválaszt az Istentől. De nem bírják hallgatni. Mert akkor meg kéne térniük. Azért nem bírják hallgatni. Azért kedves a pogányság az embereknek. Tessék figyelni ezt az új pogányságot. Miért kedves az embereknek? Mert nem követel tőlük életváltozást. Azt csinálnak, amit akarnak. És úgy gondolják, hogy isteni erők, meg kozmikus erők, meg mit tudom, milyen erők birtokába jutnak, és hatalomhoz jutnak. Itt a korrupció megint. Az egész vallás csak önérdek. Az igazi keresztény meg beadja a termést az Úrnak. Na persze itt elsősorban a lelkészek, papok, igenis a püspökök, az elöljárók, a tanítók, a felelősek, hogy az egyház úgy működjön, ebbe a világba is, hogy legyen gyümölcs. És azért szeretek idejönni Nyíregyházára, mert itt látni, hogy van gyümölcs. Lehet, hogy keveselitek, de az nem is baj. Csak keveseljétek is. De van gyümölcs. Tudjátok, milyen áldott helyzetben vagytok meg? És hagyjátok, hogy megtisztítson bennetek ott az Úr, hogy még több gyümölcsöt teremjetek. És akkor a ti örömötök, higgyetek el, csodálatos öröm az, amikor látjátok, hogy megtérnek emberek. Új életet kapnak, örök életet kapnak. Hát ez az Isten célja. Nem az, hogy te ki vagy választva, aztán neked már semmi dolgot, tiéd az üdvösség, elásod az egy talentumodat, és mit mond az Úr? Hogy gonosz szolga. Elástod a talentumodat. Nem kellett volna a pénzválasztók asztalára tenni, hogy nyereséggel kapjam vissza, ami az enyém. Mert a szőlő ura várja, kéri, követeli a termést. És elmondja az Úr Jézus ezeknek az embereknek. A másik evangéliumban olvassuk, Lukácsban, hogy a vita partnerek azt mondják, semmiképpen nem fogja az Isten elvonni a mi kerítésünket, semmiképpen nem fogja lelegelni a Izraelt, semmiképpen nem fog megtörténni. Megtörtént. Hát az egyházal is megtörténik. Minden gyülekezettel megtörténik, amelyik elhagyja az Urat, amelyik nem terem gyümölcsöt. Mindegyikünk személyes életében is megtörténik ez, hogyha nem termel gyümölcsöt. Akkor. És higgyétek el, hogy nem kell ám sok ehhez. Csak a lélek gyümölcse legyen rajtad. Szeretet, hűség, jóság, szelítség. Ha ez ott van rajtad, akkor valami különleges légkört fogsz magad körül árasztani, ami kedves lesz az embereknek. Mert hát a szeretet az kedves. Gondoljatok a mai világban csak ezt az egy kicsi fogalom, hűség. Olyan semmiség, nem? És hány család, hány síró gyerek, hány tönkrement idegrendszer, hány öngyilkosság, csak emiatt a kis hiány miatt történt meg. Nem volt hűség. Ugye? Micsoda fantasztikus dolog ez. És akkor látják a te életedbe. Én emlékszem egyszer egy szituációba odavágta nekem az egyik kollégám, azért a te hitedben mégiscsak van valami, ugye? Tehát mikor meglátják benned, hogy azért te ebben a szituációban másképp viselkedsz. Én emlékszem, amikor szereltünk le, ott állt az egész ezred az ezred parancsnok előtt, és csak tőlem köszönt el, személy szerint. Azt mondta, én voltam az ezred legbecsületesebb katonája. Mindenki tudta rólam, hogy hívő vagyok, mert azért helyeztetett át a elhárító tiszt az ezred legrosszabb helyére, mert azt mondtam, nem vagyok hajlandó megígérni, hogy katona ruhában nem megyek be a templomba. Ezért jó megbüntettek, és a parancsnokaim ettől kezdve nagyon kezdtek tisztelni. Érdekes volt. Észreveszik. A politikai százados megtalálta a szekrényembe a hívő kegyes könyveimet, és akkor tordítozott a katona társaimmal, hogy ezt miért engedik meg, és nem vitt el a könyveket. A fiúk nagy ilyetten mondják, mi lesz most, mondom, legfeljebb kirúgnak a seregből. Na most ugye vártam, majd magához rendel a politikai százados volt. És akkor két hét múlva találkozok vele, hát kis hián a nyakamba borult, olyan szeretettel köszöntött ez az ember. És akkor hüledeztem, hogy na hát azért a te szívedben is van valami. Ugye, hogy mennyire és észreveszik az emberek. A jobbikes egyik úgy reagál, hogy megbüntet, kirúg, elkerget, a másik meg úgy reagál, hogy elkezd tisztelni, hogy látok én ennek az embernek az életében valamit, és egyszer csak eljön a pillanat, és azt mondja, ez nekem kell. Értitek? És akkor kezdődik meg az a munka, amit aztán nem te fogsz elvégezni benne, hanem az ige és a Szentlélek, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, egyetlen embert nem tudsz megtéríteni, én se. Nincs az a nagy evangelizátor, aki egyetlen embert meg tudna téríteni, mert ez ember feletti, hiszen ott újonnan születésről van szó, mennyei csodáról van szó, hogy egy ember újonnan születik, és csak a Szent Isten tudja elvégezni. Hát akkor mi az én dolgom? Az élő igét hirdetni, bizonságot tenni az élő Krisztusról. És akkor nem járunk így. És aztán az Úr fejbe vert ennek a seregnek, hogy mit tettetek, de azt mondja, látjátok, az Atya elküldte végül, nem maradt senki, elküldte a szeretett fiát. És most itt vagyok. Megmondta, majd mindjárt látni fogjátok, megmondta, hogy most itt vagyok. És mit mondott az Atya? A fiamat meg fogják becsülni. Hát most nézzétek meg ebbe a világba. Megbecsülik? Jaj. Nem becsülik meg. Akkor se becsülték meg. Keresztre feszítették. Nem becsülték meg. Higgyétek el, azon múlik az üdvösséged, azon múlik az üdvösséged, testvér. Mit teszel a fiával? A szeretett fiával, akit elküldött. Higgyétek el, ezen fogja Isten számon kérni az embereket. Mit tettél a fiammal? Hát persze a fiával nem tehetek mást, vagy Úrrá és Krisztussá teszem, mint ahogy már ő hozzátette. Isten csak Istenként tudom elfogadni. Ha ezt elfogadom, vagy lázadok ellene. Hogy Jézus hogy mondta meg, hogy ő az? Figyeljetek, itt mondja, a példázatból átvált, és azt mondja, ezt az írást sem olvastátok? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ekkor szerették volna elfogni őt, de féltek a sokaságtól. Hát látjátok, ennyire becsülték, pedig megmondta, és ezt meg is értették. A Ézsaiás 28-ban az Úr azt mondja, hogy leteszek a Sionba egy drága követ, egy szegelet követ, és aki hisz, az nem menekül el. Gyönyörű mondat. Nem oldhatjuk meg a problémánkat. Egy szilárd követ tett le az Úr a Sionba, aki a hitét erre a kőre építi, az megáll. A te hited megáll, ha Krisztusra építed. Ő az a szikla, az a kő, amelyet az építők ugyan megvetettek, ezt oda is mondja Péter apostol a nagy tanácsnak, hogy ti, akik megvetettétek, építők, ő lett a szegeletkő. Igen, és Jézus mondja csodálatosan is szemeinkben, hogy a 118. Zsoltárban ezt olvassuk. És Péter apostol pedig úgy beszél erről a kőről, hogy némelyeknek a botránkozás köve és megütközés sziklájává lett. Hát miért? Megbotránkoztak benne. Mert ők nem ilyen mesiást akartak. És miért botránkoztak meg? Itt jön megint a korrupció újra és újra. A haszon. Mi hasznom van abból a mesiásból, aki azzal jön, hogy meghal helyettem a kereszten, aztán ezért megbocsáttatnak a bűneim. Nem kell. Majd én azt elrendezem az Istennek. Vagyok én olyan ember. Nekem egy olyan messiás kell, aki elhozza az aranykort, aki rendbe teszi a dolgainkat, aki elűzi a rómaiakat, aki politikailag nagyjá tesz bennünket, aki minden anyagi, egészségügyi problémánkat megoldja. Magyarul evilági messiás keresnek az emberek. De ez más Jézus, más evangélium. Az igazi evangélium, hogy fiam, megbocsáttattak a te bűneid, ahogy hallottuk első este. A legnagyobb hatalom. Ez az az evangélium, ez az a szikla, amire ráépítheted az életedet, és most befejezésül felolvasom Péter apostol első levelének második fejezetéből az igét. Néktek, mondja, néktek hívőknek drága kincs. A hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonába vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságába hívott el titeket. Tehát ezzel szeretném befejezni, hogy az apostol megadja nektek a programot. Nektek. Drága kincs, aztán elmondja, hogy kik vagytok. Ti azonban választott nemzetség. Mire vagytok kiválasztva? Nem, hogy beüljetek a vitrínbe, akiket az Isten dicsőíthet, hanem arra vagytok elküldve, királyi papság vagytok, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonába vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Na ez a program a gyülekezetnek. Ez a program a személyes hívő életemben is. Papok vagytok, méghozzá királyi papság. Mert a Krisztus királynak a papja vagy. És ez az egyetemes papság a lutheri teológiának egy alapköve. És mi a pap feladata, testvérek? Így mondja az Ószövetség, a pap ajkai őrzik az igét. És aki Krisztusról bizonyságot tesz, az ige hirdető. Az próféta. Így mondja a Jelenések 19-ben az ige, az angyal mondja Jánosnak, hogy a prófétaság lelke a Jézusról való bizonyságtétel lelke. Aki Jézusról tesz bizonyságot ma, az a próféta, az az ige hirdető, az a Krisztus szolgája, az pap. És erre vagytok elhívva. És nektek drága kincs. Akik pedig ezt megvetik, legyenek akár püspökök, teológiai tanárok, pápák, professzorok, akárkik, akik pedig ezt megvetik, azokat Isten is megveti. Imádkozzunk. Uram, én már mindennél jobban tudom, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetek, ami a te országodba ér valamit. Csak ha benned marad az életem, ha benned vagyok elrejtett, ha te bennem lakozol, a te lelked által vezérelhetsz, mert hiszen csak akikben a Krisztus lelke lakik, azok az övéi. Uram, ahogy a mai útmutató igében is hallottuk, ne vondd meg tőlünk szent lelkedet, ne fordítsd el tőlünk arcodat, légy hozzánk naponként kegyelmes, hogy élhessünk a te kegyelmedből, és megtapasztalva a te drága szabadításodat, kegyelmedet, szeretetedet tudjuk hirdetni ebben a világban, az örök evangéliumot, a Krisztus evangéliumát, amely nekünk is evangéliummá lett. Hadd legyünk így a te papjaid, hadd töltsük be azt a küldetést, amire elhívtál bennünket, nehogy úgy járjunk, Uram, ahogy megfenyegetted a te népedet annak idején, és ahogy megfenyegetted a mennyei levelekben a gyülekezeteket, hogy elmozdítod a gyertyatartóját azoknak a gyülekezeteknek, amelyek meg nem térnek hozzád, és nem teljesítik a te parancsolataidat. Hadd legyünk engedelmesek, és hadd kérjünk, Uram, tőled való mennyei szeretetet, hogy teljes szívünkkel, a lélek által tudjunk téged imádni és szeretni, és így betölteni a mi küldetésünket. Amen.